Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Vajon melyik az a legoptimálisabban felépülő szöveti szerkezet, amelyben a sejteknek a lehető legkevesebb osztódásra van szükségük, és így a lehető legkisebb a mutációk és a rák kialakulásának kockázata? Fehér Anna Magda kérdezte Szőlősi Gergelyt, az MTA Eltellendület evolúciós genomikai kutatócsoport vezetőjét.
Itt arról van szó, hogy minden sejtosztódásnál ugye le kell másolódnia a teljes genetikai anyagnak, az összes 3 milliárd bázispárunknak le kell másolódni, és bár nagyon pontosak ezek a kis molekuláris gépek, amik lemásolják a teljes genetikai anyagunkat minden sejtosztódásnál, mégis néha hibáznak. Nagyjából 1-2 hibát ejtenek osztódásonként. A nagy része a mutációknak az semmilyen hatással nem bír, de 1-2 olyan lehet, hogy káros a sejt, és olyan is lehet ritkán, hogy a sejt önző szempontjából, hogy utána gyorsabban fog például osztódni ez a sejt, és sajnos kialakulhat egy daganat, tumor és ez a rákos betegességhez vezethet. Általában mindenféle többsejtű állatban, mint az emberben is. Tehát úgy tudjuk a rák kockázatát csökkenteni, hogyha minden kevesebbet osztódik egy sejt, mert annál kevesebb mutáció lesz, és annál kevesebb esély arra, hogy egy ilyen rossz indulatú folyamat elinduljon.
Tehát ez a probléma az egysejtű szervezeteket leszámítva minden többsejtű szervezetet érint, de esetleg azokban az állatokban, amelyek kisebbek, mint az ember, és rövidebb ideig élnek, és így módon kevesebb sejtosztódással találkoznak, kisebb a rák kockázata?
Klasszikus megfigyelés, az úgynevezett Pétó paradoxon. Azt figyelhetjük meg, hogyha megnézzük az egeret, az embert és a bálnát, amik között az egér az legfeljebb 2 évig él, és ezred akkor, mint egy ember, az ember az sokáig él, de még nála is jóval tovább él egy bálna, és megint még egyszer, ezerszer akkora, de a méretüktől és az életkoruktól függetlenül, annak ellenére, hogy sokkal több sejtből van a bálna, mint az ember, ugyanolyan nagy rák gyakorisága nagyságrendre, tehát kb. 20-30% az egész élettartam alatt, ami egyetemen arra utal, hogy vannak olyan tulajdonságai a szöveteknek, amiket hangolni tud az evolúció. Amiket úgy állított be, hogy nagyjából ez a 20% körüli szinten tartja az egész életkorra vetített kockázatot. Ha többsége van a hierarchiának, akkor kevesebb az osztódás és kisebb a rák kockázata, tehát azt várjuk, hogy a bálnák nagyobb szöveteiben ilyen finomabb, több szinten rendelkező szöveti hierarchiák vannak. Nem ismerjük, nagyon kevés szövetben, tehát a vérben ismerjük igazán jól a hierarchia szintjeit, de a mi elméletünk azt jósolja, hogy a többi szövetben is azok a sejtek, amikre most szöveti őssejtekként gondolunk, az valószínűleg egy heterogén, egy különböző ütemben osztódó sejteknek egy keveréke, és vannak ősibb őssejtek, ha tetszik, tehát több szint van, mint amit jelenleg látunk. Az a célunk, hogy minél kevesebb osztódás vezessen egy sejthez, akkor az optimális szöveti szerkezet, tehát a legjobb szöveti szerkezet abból a szempontból, hogy a legkevesebb osztódást használjuk egy sejthez vezető úton, az olyan, hogy egy megadott ütemben egyre gyorsabban osztódnak a sejtek, mégpedig ugye az őssejt nagyon lassan osztódik, nála valamivel gyorsabban, például 2-szer gyorsabban osztódik a felette lévő sejt, akkor még egy differenciációs szinten fejt, megint 2-szer olyan gyorsan osztódik a sejt, és tovább egészen a terminális sejtig. És azt, hogy hány szintje van, hány lépcsője van ennek a hierarchiának, hányféle differenciált sejt van, az azt fogja meghatározni, hogy az adott szövetben egész életünk során hány sejtre van szükség, vagy ezzel lényegében ekvivalensen az, hogy milyen ütemben termeljük, milyen ütemben van szükség az egyes sejtekre. Ezt fogja megmondani, hogy hány szintje kerüljön a hierarchiának. És a matematikai elmélet vagy számítás az lényegében egy összefüggést ad arra, hogy ha tudjuk, hogy milyen ütemben kell játszani a sejteket, akkor hány szintjének kell lenni a hierarchiának, és milyen ütemben kell egyre gyorsabban osztódni fősejttől a végső terminálisan differenciált sejtekig.
Tehát akkor most megkapták ezt az eredményt az ideális szöveti működésről, de hogyan lehet ezt a gyakorlatban valahogyan használni esetleg, hiszen az emberi test a maga ritmusában dolgozik. Hogyan lehet esetleg ezt befolyásolni, vagy a rákos, daganatos sejteknél belenyúlni ebbe a folyamatba? Tehát mire lehet majd hasznosítani ezt a tudást?
Ezt úgy próbáljuk csinálni, hogy ennek a matematikai elméletnek ezt a számítógépben meg lehet valósítani. Szimulálunk, számítógépben modellezzünk egy szövetet, és akkor megpróbálunk bele mutációkat rakni, amik elrontják. És ezt megismételve nézzük, hogy tud elromolni egy egészséges szövet, azzal a célral, hogy megértsük, hogy ilyen hierarchikusan szervezett szövetben milyen útvonalak vezethetnek egyelőre a számítógépben a rák kialakulása felé. És hogyha ebben előre tudunk lépni, és látjuk, hogy milyen útvonalak vezetnek a rák kialakulásához, akkor megpróbáltunk majd feltenni olyan kérdéseket, hogy tudjuk-e azonosítani a valódi daganatos esetekben, hogy esetleg melyik tálkosodás felé vezető útról van szó, és ennek tükrében tudjuk-e az orvost vagy végzően a terápiát informálni arról, hogy mi a helyes eljárás.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Miközben az emberi sejtek átlagos hőmérséklete 37 Celsius fok, a sejtek energiatermelő alkotó részei, a mitokondriumok akár 50 fokra is felmelegedhetnek működés közben. Francia tudósoknak egy különleges megfestési eljárással most először sikerült a mitokondrium hőmérsékletét elkülönítve is megmérniük. Jelentős mértékben tovább hasadt az Antarktisz Larsen C jégselfjén korábban felfedezett törés, aminek következtében akár már az idén nyáron leválhat egy 5000 négyzetkilométer területű jégtömb a kontinensről. Ha folytatódik a shelf darabokra hasadása, az a közeli jövőben 10 cm-rel megemelheti a világ óceánjainak szintjét. Kínai kutatóknak sikerült a teacserje genomját szekvenálniuk. Ez a DNS-t alkotó bázispárok sorrendjének meghatározását jelenti. A munka több mint 5 évig tartott, mivel a tea genomja körülbelül 3 milliárd bázispárt tartalmaz. Ez 4-szer nagyobb a kávé genom méreténél. A tudósok azt remélik, hogy tanulmányuk segíteni fogja a tea termelőket új, jóval szélesebb ízvilágú fajok kifejlesztésében. Az óceánokban felgyülemlett műanyag összegyűjtésére épített ultramodern óceán kutatóhajót Norvégia egyik leggazdagabb embere. Shell Ingerokke, aki olajkutatásból és halászatból gazdagodott meg, azt mondta, a hajó 2020-ra készül el, és napi több tonna műanyagot lesz képes környezetbarát módon megsemmisíteni. A Davoszi Világgazdasági Fórumon tavaly ismertetett tanulmány készítői arra figyelmeztettek, hogy 2050-re az óceánokban több lesz a műanyag, mint a hal.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A világunkra leselkedő veszélyekre nem lehet megfelelő válaszokat adni a tudomány nélkül. Egyebek mellett erről beszélt a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén Lovász László, akit újra választottak az MTA elnökévé. Most néhány fontos gondolatot felidézünk a beszédből. Lovász Lászlót, az MTA elnökét hallják.
Mai világunkat nagyon nagy léptékű problémák veszélyeztetik. Nagyobbak, mint bármikor. Ilyen a klímaváltozás, ilyen a környezetszennyezés, ilyen természeti erőforrásaink kimerülése, ilyen a túlnépesedés, és a gazdasági olló, ami nagyon sok országban, fejlődő és fejlett világban egyaránt nyílik, és ami véleményem szerint nagyon veszélyezteti a világ egyensúlyát és jövőt. Ezekre a kérdésekre válaszokat kell találnunk, ezeket a válaszokat azonban fontos, hogy ne szélsőséges ideológiákban, ne áltudományokban, ne háborúkban, és ne az éljünk a mának szemléletben keressük. A válaszokhoz meggyőződésem szerint a kulcsot a tudomány adja. A tudomány nélkül lehetetlen az emberiség jövőjét biztosítani nagyobb katasztrófák nélkül. De ahhoz, hogy ezeket a válaszokat megtaláljuk, ehhez idő kell. A tudománynak nem elég a feltett kérdésekre válaszolni, magának kell feltenni a kérdéseket, elébe kell menni, előre kell látni azokat a problémákat, azokat a feladatokat, amiket a tudománynak meg kell oldani. Legfőbb feladatomnak az elmúlt időszakban is azt tekintettem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia iránti közbizalmat fenntartsam. Meg kell mondanom, nem volt mindig könnyű. Akadémiánk megbecsülése több pillérre épül. Majdnem 200 éves hagyományainkra, és itt hadd idézzem fel azt, hogy Arany János emlékévet ünneplünk, és Arany János, aki hosszú ideig titkára, majd főtitkára volt az akadémiának, olyan szellemi és erkölcsi magasságokba emelte, olyan kötelezettségeket hagyott ránk, amikkel élnünk kell. De akadémiánk megbecsülését alátámasztják tudósaink kiváló eredményei. Alátámasztja azt, hogy az akadémia programjai nem öncélúak, hanem országunk jövője iránti elkötelezettségből fakadnak. És fontos eleme akadémiánk megbecsülésének az, hogy távol tartjuk a politikai megosztottságot, mondhatnám azt is a napi politikát vagy a pártpolitikát az akadémiától. Ez nem azt jelenti, hogy a tudomány nem érdeklődik a társadalom által felvetett kérdések iránt. Ezt támasztják alá stratégiai programjaink, amelyek az egészségesebb társadalom és környezet, a tiszta víz, a mezőgazdaság és az oktatás tudományos megalapozása területén folynak. Hadd emeljem ki ezek közül a legutóbbit. És hadd idézzek másik korábbi nagy elődömtől, Kodály Zoltántól, megemlékezünk emlékéről, mert 50 éve hunyt el. Sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az opera igazgatója. Én talán hozzátenném, hogy nem csak az énektanár, hanem a matek tanár is ugyanilyen fontos Kisvárdán. Nagyon gondolom, hogy nem az igazgatót kívánta ezzel megsérteni Kodály Zoltán, hanem az oktatás fontosságát, mindent fölülíró fontosságát fejezte ki. És ha már Kodály Zoltánról és az oktatásról van szó, akkor a Kodály módszer jut eszünkbe, ami egy nemzeti kincs. Olyan nemzeti kincs, amelynek a továbbfejlesztése nem csak hogy kötelességünk, hanem elemi érdekünk. Hasonló kincsek más oktatási hagyományokban is vannak, gondoljunk Rácz Lászlóra, Varga Tamásra vagy Öveges tanárúra. Mindezek alapján továbbvittük az elmúlt évben tantárgypedagógiai programunkat, 19 új kutatócsoport és 13 további kutatócsoport az ENMI támogatásával vizsgálja azt, hogy hogyan kell, hogyan lehet a jövőben oktatni. Ha az akadémia szerteágazó tevékenységéből egyet kell kiemelnem, akkor én ezt, a szívemhez ez áll legközelebb, ezt tartom a legfontosabb. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mai világban viharos gyorsasággal születnek új tudományos eredmények, ami azt is jelenti, hogy a tudásnak, a tudománynak fölértékelődik a jelentősége, önálló értéke van. Emiatt, amit mi kutatók mondunk, arra figyelnie kell a társadalomnak. Szóljunk tehát mindig megfelelő felelősséggel, amikor szükségesnek látjuk. Szükségesnek érezzük, hogy minél többen meghalljanak minket. Ez nem csak lehetőségünk, hanem kötelességünk is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.